Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából. Kövessük Krisztust az együttérzés útján, Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imája. A pápa felhívása a Sri Lanka, Líbia és Ukrajna békéjéért. A torinói lepel koráról az új vizsgálatok tükrében. Interjú Pályi Gyulával, a Modenai és Reggio Emiliai Egyetem nyugdíjas professzorával. Kövessük Krisztust az együttérzés útján, Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa az irgalmas szamaritánus példa beszédét magyarázva arra buzdította a híveket, hogy amikor segítséget nyújtanak a rászorulóknak, érintsék kezükkel a valóságot. Nézzenek a szenvedők szemébe, hogy megtanuljanak látni és együtt érezni.
Il Vangelo della liturgia odierna narra la parabola del buon samaritano.
A vasárnapi evangéliumi szakasz az irgalmas szamaritánus példabeszéde, amelyet mindnyájan ismerünk, kezdte beszédét Ferenc pápa, majd felidézte a történetet. Az elbeszélés hátterét képezi az az út, amely Jeruzsálemből Jerikóba vezet, és amely mentén fekszik egy rablók által véresre vert és kifosztott férfi. Egy arra haladó pap észreveszi, de nem áll meg. Tovább folytatja útját, ugyanezt teszi egy levita, vagyis egy templomszolga is. Egy szamaritánus azonban, akit éppen arra vitt az útja, írja az evangélium, mikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Ne feledjétek ezeket a szavakat, megesett rajta a szíve, hangsúlyozta a pápa, hozzátéve, hogy ez az, amit Isten érez minden alkalommal, amikor látja problémánkat, bűnünket, nyomorúságunkat. Megesett rajta a szíve. Az evangélium pontosan meghatározza, hogy ez a szamaritánus úton volt. Vagyis annak ellenére, hogy saját tennivalóit végezte és egy távoli cél felé tartott, nem keresett kifogásokat és hagyta, hogy megszólítsa őt az, amit az út mentén látott. Gondoljunk csak bele, az Úr nem azt tanítja nekünk, hogy éppen így cselekedjünk, tette fel a kérdést Ferenc pápa, majd arra szólított fel, hogy tekintsünk messzire, a végső célra, azonban fordítsunk nagy figyelmet lépéseinkre itt és most, hogy eljussunk oda. Jelentőség teljes, hogy az első keresztényeket az út tanítványainak hívták, utalt rá a pápa. A hívő ugyanis nagyon hasonlít az irgalmas szamaritánushoz. Hozzá hasonlóan úton van, úton levő. Tudja, hogy nem egy beérkezett személy, de minden nap tanulni akar. Jézus Urunkat követi, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az út. Krisztus tanítványa őt követve halad előre, és így válik az út tanítványává. Az Úr mögött halad, aki nem ülő életmódot folytat, hanem mindig úton van. Útközben találkozik emberekkel, meggyógyítja a betegeket, falvakat és városokat keres fel. Így tett az Úr, mindig úton volt, hangsúlyozta Ferenc pápa. A pap és a levita látják a szerencsétlenül jártat, de úgy tettek, mintha nem látták volna, tovább haladnak, elfordítják tekintetüket. Az evangélium arra nevel bennünket, hogy lássunk. Mindnyájunkat elvezet a valóság helyes megértésére, nap mint nap legyőzve az előítéleteket és a dogmatizmusokat. Sok hívő a dogmatizmusokban keres menedéket, hogy megvédje magát a valóságtól, mutatott rá Ferenc pápa. Az evangélium megtanít bennünket, hogy kövessük Jézust, mert Jézus követése megtanít bennünket az együttérzésre, arra, hogy lássunk és vegyük észre a többieket, főleg a szenvedőket, a jobban rászorulókat, és közbelépjünk, mint a szamaritánus tette. Ne haladjunk tovább, hanem álljunk meg. Ez az evangéliumi párbeszéd arra késztethet bennünket, hogy másokat hibáztathassunk, vagy önmagunkat vádoljuk, újjal mutogatva másokra, a paphoz és a levitához hasonlítva őket, akik nem állnak meg, hanem tovább mennek, vagy magunkat hibáztassuk, felsorolva saját hiányosságainkat, amikor nem fordítottunk figyelmet fele barátunkra, folytatta beszédét Ferenc pápa, majd vádaskodással és önvádaskodással szemben egy más típusú gyakorlatot javasolt. Természetesen el kell ismernünk, amikor közömbösek voltunk és igazoltuk önmagunkat, de ne álljunk meg ezen a ponton. Ismerjük el, hogy tévedtünk, de kérjük az Urat, hogy vezessen ki bennünket önző közömbösségünkből és helyezzen minket az útra. Kérjük őt, hogy lássunk és együtt érezzünk. Ez egy kegyelem, amit az Úrtól kell kérnünk. Uram, add, hogy lássak, hogy együtt érezzek, mint ahogy te látsz engem és együtt érzel velem. Ez az az ima, amit javaslok nektek, mondta a pápa, megismételve az ima szavait. Uram, add, hogy lássak, hogy együtt érezzek, mint ahogy te látsz engem és együtt érzel velem. Hogy együtt érezzünk azokkal, akikkel életünk útján találkozunk, főleg a szenvedőkkel és a rászorulókkal, hogy közelítsünk hozzájuk és tőlünk telhetően segítsünk nekik. A pápa ezután egy személyes történettel fejezte be beszédét. Felidézte, hogy gyakran, amikor egy keresztény férfivel vagy nővel beszél spirituális témákról, megkérdezi az illetőt, hogy szokott-e alamizsnát adni. Igen, hangzik a válasz. Ilyenkor a pápa felteszi a kérdést. És mondd, megérinted annak a személynek a kezét, akinek az apró pénzt adod? Nem, csak úgy odaadom.
E tu guarda gli occhi di quella persona? No, non mi viene in mente.
És a szemébe nézel az illetőnek? Nem, nem jut eszembe. Ha úgy adsz alamizsnát, hogy nem érinted kézzel a valóságot, és nem nézel a rászoruló személy szemébe, akkor az alamizsna nem annak a személynek szól, hanem neked, szögezte le Ferenc pápa. Gondolkozzatok el rajta. Megérintem kézzel a nyomorúságokat? Azokat a nyomorúságokat is, amelyeken segítek? Belenézek-e a szenvedők szemébe, azokéba, akiket segítek? Mondta a pápa, arra buzdítva a híveket, hogy tegyék fel maguknak ezeket a kérdéseket, szem előtt tartva a látni és együtt érezni kettős cselekedetét. Végül Ferenc pápa a következő fohásszal zárta beszédét. Szűz Mária kísérjen el bennünket a növekedésnek ezen az útján. Ő, aki megmutatja nekünk az utat, vagyis Jézust, segítsen nekünk, hogy egyre inkább az út tanítványaivá váljunk.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Ferenc pápa felhívásai és köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Az úrangyala elimádkozása után a pápa elsőként a Sri Lankában kialakult feszült helyzetre utalt.
Mi unisco al dolore del popolo dello Sri Lanka.
Ferenc pápa csatlakozik a szigetország népének fájdalmához, akik továbbra is szenvednek a politikai és gazdasági instabilitás hatásaitól. Sri Lanka püspökeivel együtt Ferenc pápa megismételte a békére szólító felhívását, és azt kérte az illetékesektől, hogy ne hagyják figyelmen kívül a szegények kiáltásait. Ferenc pápa ezután Líbia népéhez intézte szavait, különös tekintettel a fiatalokra és mindazokra, akik az ország súlyos szociális és gazdasági problémáitól szenvednek. Arra buzdított mindenkit, hogy a nemzetközi közösség segítségével keressenek újból meggyőző megoldásokat az építő párbeszéd és a nemzeti kiengesztelődés révén. A pápa ezen a vasárnapon is megújította közelségét az ukrán néphez, amelyet nap mint nap gyötörnek a brutális támadások, az egyszerű nép fizeti meg az árát ennek a háborúnak. Ferenc pápa imádkozik minden családért, különösen az áldozatokért, a sebesültekért, a betegekért. Imádkozik az idősekért és a gyermekekért. Azért fohászkodik, hogy Isten mutassa meg az utat, amely elvezet ennek az őrült háborúnak a befejezéséhez. A tenger vasárnapjának ünnepe alkalmából Ferenc pápa nagyra becsüléssel és elismeréssel emlékezett meg minden tengerészről, értékes munkájukról, valamint a tengeri apostolkodást végző Stella Maris, a tenger csillaga szervezet lelkipásztorairól és önkénteseiről. A szűzanya oltalmába ajánlotta a háborús övezetekben rekedt tengerészeket és tengeren dolgozókat, hogy mielőbb hazatérhessenek.
E lo stendo ai partecipanti al pellegrinaggio annuale della famiglia di Radio Maria al santuario di Częstochowa.
Végül a pápa köszöntötte a lengyel zarándokokat, kiterjesztve üdvözletét a Mária Rádió családjának a tagjaira, akik éves zarándoklatukat végzik a Częstochowai Mária kegyhelyen. A torinói lepel koráról az új vizsgálatok tükrében. Interjú Pályi Gyulával, a Modenai és Reggio Emiliai Egyetem nyugdíjas professzorával. Stúdiónk vendége Pályi Gyula, a Modenai és Reggio Emiliai Egyetem nyugdíjas professzora, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia a 40-ek tagja. Pályi professzor biokémiai munkássága mellett történelmi témákkal is foglalkozik, többek között a torinói lepel történetével, melyről a Szent István Társulatnál sikeres könyve is megjelent. Idén tavasszal nagy feltűnést keltett két olasz kutatócsoport publikációja a Heritage nevű nemzetközi folyóiratban, amely a lepel újszerű fizikai módszerrel való vizsgálatáról számol be. Professzor úr, megkérnénk, hogy adjon a Vatikáni Rádió hallgatóinak egy rövid áttekintést az új eredmény mondani valójáról.
Mindenekelőtt tisztelettel köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit. Valóban rendkívül fontos új eredményről van szó. Engedjék meg, hogy egy kis bevezetővel kezdjem arról, hogy legalábbis szerintem, mik voltak a torinói lepel 2000 évesnek vélt történetében a legfontosabb fordulópontok.
Érdeklődéssel hallgatjuk.
Kezdjük azzal, hogy Teres Ágoston, pápai magyar származású csillagász számításai szerint Jézus Krisztus halálát és feltámadását időszámításunk szerinti, azaz Krisztus után 33. április 3-ára, illetve 5-ére tesszük. Tehát a lepel felhasználásának kezdő dátumát e számítások szerint napra, sőt órára pontosan meg tudjuk adni. Csak az a lényeges kérdés marad részlegesen nyitva, hogy a 33. április 3-án Krisztus temetésekor használt vászon vajon azonos-e a torinóban ma is őrzöttel?
Igen, hát 2000, pontosabban 1987 év alatt sok mindent éhetett.
Az első probléma az, hogy halott emberrel érintkezett tárgyat a zsidó vallás tisztátalannak, érintés tilosnak tekintette. Továbbá az, hogy Jézus Krisztus mennybe menetele után tanítványai jó ideig komoly üldözéseknek voltak kitéve. Ennek ellenére hitelesnek tűnő beszámolók jelzik a lepel jelenlétét Edesszában, ahonnan nem is egész békés úton a bizánci császári udvar szerezte meg, ennek dátumát is pontosan tudjuk. 944. augusztus 15-én érkezett Bizáncba. Itt a város legfontosabb erekéi közt tisztelték egészen 1204-ig, április 12-éről 13-ára virradó éjszakáig, mikor is francia és velencei úgynevezett keresztes lovagok Bizáncot kifosztották. Innen közel 150 évig nem tudunk semmit a sorsáról, mikor is felbukkan Franciaországban. 1349-ben, mint egy francia nemes család tulajdona. Tőlük a savoyai hercegekhez került, több mint fél évezredre, egészen addig, amíg az utolsó száműzött olasz király, savoyai II. Umberto végrendeletével 1983. március 18-án a Szent Szék tulajdonába került. Hivatalosan ma is a római pápa a tulajdonosa, és a lepel őre titulust és funkciót a torinói érsek viseli.
Tulajdonképpen nagyon sokat tudunk, de biztosan vannak törekvések, hogy a homályos periódusokat áthidaljuk.
Igen, különösen az elmúlt másfél évszázadban. E törekvések és egyben a lepel iránti fokozott érdeklődés kezdetét is pontosan meg tudjuk adni. 1898. május 28-án Secondo Pia, torinói amatőr fotográfus, egyébként ügyvéd, engedélyt kapott, hogy a lepelről fényképet készítsen. Ennek az a döbbenetes eredménye volt, hogy a fénykép negatívja egy viszonylag jó minőségű pozitív képet mutatott, egy megkínzott és vélhetően keresztre feszített férfiról, akinek sérülései pontosan megegyeztek az új szövetség által leírtakkal. Ez a fordulat világszerte óriási érdeklődést keltett, és lavinaszerűen elindította a természettudomány minden elképzelhető ágazatának alkalmazását a lepel vizsgálatára. Ezek túlnyomórészt összhangban voltak azzal a hagyománnyal, hogy a torinói lepel valóban Jézus Krisztus halotti lepele lehetett. Itt csak egyetlen eredményt említenék meg, és pedig az úgynevezett radiokarbon vizsgálatot. Ez a módszer 1-2 ezred év időskálán viszonylag pontos kormeghatározást tesz lehetővé szerves eredetű objektumoknál. E vizsgálatot nagy előkészületek után 3 tekintélyes egyetem kutatói végezték el. Az 1988. október 13-án nyilvánosságra hozott eredmény azt mutatta viszont, hogy a lepel 14. századi pontosan 1325 plusz mínusz 65 év eredetű. Ez óriási vitákat keltett, amelyek mind a mai napig nem csillapodtak.
Ez igencsak elképzelhető.
Természetesen számos törekvés volt a radiokarbon eredmények cáfolatára. Egy közülük kiemelkedett egy Rogers nevű amerikai kutató 2005-ös publikációja, amely hihető érveket hozott fel a mintavétellel kapcsolatban. De sajnos e kutatás Dr. Rogers halála miatt nem folytatódott.
Más sikeres törekvés nem volt?
Számos próbálkozás található a szakirodalomban, mind a radiokarbon eredmény alátámasztására, mind pedig cáfolatára. De ezek közül egyik sem tekinthető igazán sikeresnek. Véleményem szerint az idén tavasszal Barii és padovai kutatók által publikált cikk a torinói lepel természettudományos módszerekkel való kutatásának legfontosabb fejleménye a híres éjszakai fényképezés és a botrányokba torkoló radiokarbon vizsgálat óta.
Hát ez valóban figyelemfelkeltő. Tulajdonképpen miről van szó?
Hát ez nehéz röviden elmagyarázni. Röntgensugárról mindenki hallott. Ennek lényeges vonása, hogy a sugárzás hullámjelenséggel van összekötve. A hullámok pedig úgynevezett optikai rácsokon jellegzetes módosulást szenvednek. E módosulás képéből ki lehet számítani a rács méreteit. A röntgensugarak hullámhossza pedig abban a tartományban van, mint a szilárd anyagokban az atomok távolsága. Így a szilárd, különösen a rendezett szerkezetű szilárd anyagok szerkezetét röntgensugárral meg lehet határozni. A Bari Padovai csoport által alkalmazott úgynevezett széles szögű röntgenvizsgálat pedig ennek a módszernek egy finomított változata. Ezzel pedig a lenszálakat alkotó cellulóz szerkezetének az idő múlásával bekövetkező változását tudják követni, ami az elmúlt idő hosszát tudja jelezni, különösen ha pontosan datált összehasonlító minták állnak rendelkezésre. A De Caro és Fenty által vezetett csoport pedig ilyen vizsgálatokkal kimutatta, hogy a torinói lepelből vett minta közel 2000 éves. Természetesen további ellenőrző vizsgálatok szükségesnek látszanak, de ez frontáttörő eredmény és rendkívüli jelentőségűnek mondható.
Nagyon örvendetes fejleményről számolt be professzor úr, köszönjük a háttér alapos megvilágítását is.
Köszönöm a lehetőséget és a figyelmet.
Pályi Gyulával, a Modenai és Reggio Emiliai Egyetem nyugdíjas professzorával beszélgettünk a torinói lepelről. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.